Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2024. november 18-a van, hétfő. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szabó Magdától származik, és így hangzik: nem azé az eredmény a kegyelem, aki akarja, nem is azé, aki fut, mert mit sem számít az emberi szendék, bármi történik, az csak Isten akaratából jöhet létre. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Boldog Bartolo Longo imája. Fogadd el, ó isteni szeretet, a kezemet, lábamat, nyelvemet, szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat, emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem minden rezdülését. Fogadd el, ó Uram, minden órámat, minden percemet, életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. A Te szeretetet kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A Te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égess el tökéletlenségeimet, és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról. Vezérelj azon az úton, mely neked tetszik. Vezess, aki által akarsz. Csak te légy az én mesterem. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Támadás érte Kárpátalját, Munkácsnál felrobbant egy drón, Ungvárnál is rakétákat észleltek. Senki sem sérült meg, és károkról sem számoltak be a régióban. Kárpátalját ezelőtt eddig egyszer érte csapás a háború során, 2022 tavaszán, amikor a Volóci vasútállomásnál csapódott be egy rakéta. Az események arra mutatnak rá, hogy tovább kell fokozni a béketörekvéseket, reagált közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Minden egyes nap újabb és újabb pusztítással jár, a háború eszkalálódásának veszélyét hozza magával, írta Szijjártó Péter. Változatlan Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja, ismertette Olaf Scholz német kancellár, egyúttal védelmébe vette az orosz vezetővel a minap folytatott telefonbeszélgetését. Scholz a braziliai G20 csúcsra indulva a berlini repülőtéren adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, fontos volt Putyin tudtára adni, nem számíthat arra, hogy a nyugat feladja a kijevi vezetés támogatását. A német kancellár tekintettel Donald Trump amerikai győzelmére az elnökválasztáson beszélt arról is, nem lenne jó, ha Washington rendszeres kapcsolatban áll a Putyinnal, európai vezetők pedig nem. A rezsitámogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésén keresztül biztosítottak maradnak, az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is, közölte a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy megszűnik viszont a rezsivédelmi alap. Varga Mihály aláhúzta, a 13. havi nyugdíj bekerül a költségvetésről szóló törvény szövegébe, amire így 2025-ben is és a következő években is számíthatnak majd a nyugdíjasok. A jövő évi büdzséről szólva kifejtette, az három fő pillérre épül, a jövedelmek vásárló erejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására, valamint a kis- és középvállalkozásokat segítő Demján Sándor programra. A tárcavezetők közölte 3,4%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és az idei 4,5%-os költségvetési hiány után 2025-ben 3,7%-26-ban pedig 2,9%-os hiányt szeretnének elérni és megvalósítani, úgyhogy a beruházásokat is támogatják. Jövőre 3,2%-os éves átlagos inflációval terveznek. A kormány megvédi a nyugdíjasok juttatásait, erről is ír a most megjelent legújabb számában az ország legnagyobb példányszámú lapjaként a nyugdíjasokhoz eljutó Jókor magazin, közölte Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az idősek teremtettek biztos alapokat az utánuk jövő generációknak, ezért a kormánya mindig is nagy figyelemmel és tisztelettel fordul a nyugdíjasok felé. Hozzátette, hogy a biztonság is fontos, ezért indult a gondosóra program a 65 év felettieknek. Azok, akik december 1-ig igénylik a gondosórát, karácsonyig biztosan készhez kapják az eszközüket, ismertette a főtanácsadó még korábban a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt emlékeztetett, a regisztrációt a 0680 804 050-es ingyenes telefonszámon vagy a gondosóra.hu internetes oldalon lehet megtenni. Ma Magyarországon az egyik legbiztonságosabb befektetési forma a magyar állampapír, kisgyermekeseknek pedig a babakötvény, hangoztatta a lakossági állampapír stratégia megújításának koordinációjáért felelős kormánybiztos. Hornung Ágnes ismertette, az állam minden újszülött gyermek után életkezdési letéti számlát, rajta 42.500 forintot biztosít a gyermekeknek. Abban az esetben, ha ezt az összeget a letéti számlán hagyják, akkor 72.000 forintra nő a gyermek 18 éves korára. Ha viszont start értékpapírszámlát nyitnak és babakötvényt vásárolnak a gyermeknek, jóval kedvezőbb hozammal, állami támogatással már 136.000 forinttal indíthatják útnak a fiatal felnőttet. Még havi 10.000 forint esetében legalább 4.400.000 lesz a gyerek által, a felnőtt kora után felvehető összeg, emelte ki. Még több mint 4,5 millió szabad járóbeteg időpont foglalható az egészségablakban erre az évre. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt is közölte, a jövő évi szakrendelési időpontok közül már 1 millióra lehet bejelentkezni az alkalmazáson keresztül. A legtöbb szabad időpont jelenleg sebészetre, röntgendiagnosztikára és nőgyógyászatra áll rendelkezésre, az applikációt pedig már csaknem 3,5 millióan töltötték le. 5 új gyors beavatkozó egységet állít szolgálatba Budapesten az Országos Mentőszolgálat. Októberben 35.000 mentési feladatot és csaknem 10.000 ügyeleti beteget láttak el a fővárosban és környékén. Az év első 10 hónapjában a segélyhívásoktól a kiérkezésig átlagosan 12 perc telt el. A szervezet hangsúlyozta, a fővárosi esetszám évről évre emelkedik. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet napközben majd szakadozik, javulnak a látási viszonyok, a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A nyugati a szél többfelé megélénkül, kisebb esőzápor előfordulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A kommunizmus egyházi áldozatai. Első rész. Bódi Magdi és Brenner János atya. Interjú Sós Viktor egyháztörténésszel. Brenner János meggyilkolásának brutalitása mutatja a Kádár és a Rákosi rendszer természetrajzát. Bódi Magdi, egy fiatal munkáslány vértanúsága pedig azt tanítja nekünk, hogy hétköznapi emberek is eljuthatnak az oltár dicsőségére, és a mindennapokban kell szentté válnunk. Hangsúlyozza a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. Most hallgassák meg Sós Viktorral készített beszélgetésünk első részét. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Sós Viktor Attilát, egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját, aki egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is.
Jó napot kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Sós Viktor egyháztörténésszel abból az alkalomból beszélgetünk, hogy Ferenc pápa május 23-án jóvá hagyta Bódi Mária Magdolna vértanúságát, ezáltal nyitottá vált az út boldoggá avatása előtt. A közéletben a kommunizmus egyházi áldozatai vértanúi között vannak ismertebb nevek is. És Viktor a II. Világháború utáni a kommunizmus időszakának az egyházi áldozataival, tanúságtevőivel foglalkozik, elsősorban Brenner János atyával. Őrá is visszatérünk, de most ugye az aktualitás miatt beszélgessünk Bódi Magdiról, ahogy általában ismerik őt. Az ő élete kevésbé ismert. Mi az, ami ehhez a boldogávatáshoz vezetett?
Ha azt mondom, hogy Apor Vilmos, akkor nyilvánvalóan mondjuk azt, hogy mindenki, vagy legalábbis a hívők túlnyomó többsége tudja azt, hogy nők védelmében vesztette életét Győr püspöke, akit szovjet katona lőtt le, védte az ártatlan nőket, akiket meg akartak becsleníteni. Bódi Mária Magdolna pedig egy kicsit hasonló történet, vagy kapcsolódik Apor Vilmoshoz. Őt egy szovjet katona akarta megerőszakolni, és a saját tisztasága védelmében ellenállt, védekezett, és ennek következtében egy katona rálőtt és életét vesztette. 1945 tavaszán, márciusában vagyunk, 10 napon belül van ez a két vértanúság. Egy püspök Győrben, és egy munkáslány, talán mondhatnám itt, hogy egy egyszerű munkáslány, de nem szeretem ezeket a kifejezéseket, mert teljesen mindegy, egy fiatal lány, aki a dolgozó lányok közösségében találta meg azt a csoportot, aki fontos volt neki, saját kortársaival foglalkozott. Talán mai szemmel egy kicsit furcsa is, hogy egy gyári munkás, aki azért valljuk be őszintén, és ez nem csak Ferenc pápa miatt van így, de azért mondjuk, ha az elmúlt évtizedeket vagy fél évszázadot nézzük, akkor nem feltétlenül került sor boldoggá szenté avatására egy munkásnak. Nyilván ennek van egy másfél évszázados folyamata, 13. Leopápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájától, itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de az egyház azért már a két világháború között is odafigyelt, vagy próbált a munkásságra külön figyelni, külön pasztorációs gyakorlatot megvalósítani, és nagyon sok áldozata van a második világháború szörnyűségeinek és az azt követő kommunista diktatúrának, és egy-egy ilyen kiemelkedő személyiség, akiket az egyház oltárra emel boldoggá avat, ők egy-egy felkiáltójel, egy-egy fákja. Sajnos sokkal több lehetne, akiket akár a világháború végén nők védelmében léptek föl és szenvedtek vértanúságot, vagy megbecstelenítették őket, vagy meg akarták őket erőszakolni, és ellenálltak, és az életüket vesztették, vagy később a diktatúra különböző időszakában kerültek börtönbe, ítélték őket, halálra kivégezték, meggyilkolták, lehetne folytatni a sort. Bódi Mária Magdolna, azt gondolom, hogy részben talán azért lehet számunkra így 2020-as évek közepén fontos, mert fiatal volt, lány volt, és munkás volt. Talán a mai világban ezek mind-mind olyan hívószók, amikre egy-egy ideológiai vonatot föl lehetne ültetni. Én nem szeretnék belemenni ezekbe sem a feminista vonalba, sem ebben a munkás vonalba, hanem sokkal inkább azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ha csak a magyar szentekre, boldogokra tekintünk, a 20. századiakra, milyen jó, hogy nem csak egyháziak vannak, gondoljunk csak Boldog Batthyány Lászlóra, aki családapaként, orvosként a szegények gyógyítását tartotta fontos hivatásának, egy arisztokrata, gazdag emberről van szó. Ugye a feleségének, Koret Máriának is zajlik már a boldogavatása a Szombathelyi Egyházmegyei szakaszba, de gondolatunk Sándor István szalézi testvére, aki nem egy felszentelt pap volt, hanem egy szalézi testvér, vagy reményeink szerint hivatalosan is el fog majd indulni a nem a kommunista diktatúra, de mégiscsak a 20-21. Században élt Ozsvári Csabának a boldogávatása. Tehát, hogy látjuk azt a folyamatot, hogy nem csak főpapok, nem csak az arisztokrácia, hanem az egyszerű emberek is eljuthatnak, hiszen pont ezt tanítja, ezt üzeni nekünk, hogy a mi életünkben is a hétköznapokban kell szentté válnunk, és egy gyári munkás fűszőgyártelepen is szenté válhatott, és Bódi Mária Magdolna nem azért szent, vagy Brenner János nem azért szent, mert megölték, és ott abban a pillanatban vált szenté, hanem az egész életútját úgy élte, hogy Krisztus követését, az evangéliumi tanácsokat, az evangélium példáját követték, és ebből a szempontból talán sokkal közelebb állnak hozzánk a koruk miatt is, mert fiatalok voltak, talán az életállapotuk miatt is, és hát időben is a 20. század évtizedeiben élték valamennyire hasonló körülmények között az életüket, mint mondjuk mi vagy a szüleink, nagyszüleink generációja.
A Nemzeti Emlékezet Bizottság gazdag könyvkiadói tevékenységet is folytat, és egyik kötetében, a Halálra ítélve, Papi sorsok 56 után című kötetben érdekes volt olvasni Brenner János életrajzát, amelyet Viktor állított össze, és ebben is azt a szempontot, hogy valójában felmerült annak a gondolata, hogy újra felveszik a pert az ő ügyében. Kibontaná ezt a szempontot? Mert ez roppant érdekes, és erről igazából nem nagyon lehet hallani.
2017-ben, 60 évvel Brenner János vértanúsága után a parlament felsőházi termében rendeztünk egy konferenciát. Két olyan egyházi áldozatot emeltünk reflektorfénybe, akik 16 nap különbséggel haltak meg. Brenner János a Szombathelyi Egyházmegye papjaként betegellátás ürügyén csalták ki és ölték meg. Gulyás Lajos pedig egy levél községben, Győr-Moson Sopron megye területén van, egy református lelkész volt, aki 56-os forradalom alatt forradalmi eseményekben részt vett, de megpróbálta a tömeget megnyugtatni, különböző tisztségeket vállalt a forradalom alatt, és a Földes Gábor és társai győri 56 utáni egyik perben halálra ítélték és kivégezték. Brenner Jánosnak két pap testvére volt, hárman voltak testvérek, és mind a hárman papok lettek. Gulyás Lajosnak pedig három lánya volt, három kislánya, akik árván maradtak, mert hogy az édesapát 57. december 31-én a halálra ítélés után kivégezték. Ez a kádári diktatúra, az 56-os forradalmat követő kádári megtorlás két egyházi emblematikus példája. Papgyilkosságok zajlanak, és nem csak Brenner Jánost, hanem másokat is meggyilkolnak 57-58 folyamán, rettentési szándékkal. És az egyházi személyek közül az egyedüli volt Gulyás Lajos, akit 56 után halálra ítéltek és kivégeztek, mint református lelkészt. Ezek az ügyek egészen a 60-as évek elejé közepéig elhúzódnak, hogy az 56-os forradalomhoz kötődően, vagy annak mentén, vagy azt követően egyházi személyeket börtönöznek be, tesznek el láb alól, zajlanak perek, akik részt vettek a forradalomban, vagy olyanok is, akik csak kapcsolódnak az 56 utáni eseményekhez. A Kádár rendszer megszilárdulása, kiépülése, az egy brutális megtorlással jár, főleg a forradalomban részt vettek, de a társadalom többi csoportját is érinti ez. Két nagy csoport van, az egyházi személyek, vagy a hívők közössége, illetve a vidéki társadalom, a parasztság, akikkel szemben a Kádár rendszer brutálisan fellép a 60-as évek elejéig. Ugye a parasztságot a térszesítés érinti, az egyházi személyeket pedig a 60-as években persorozatokkal próbálják megfélemlíteni. A 61-es fekete hollók persorozat talán jobban ismert, de egészen 1972-ig zajlanak egyházi személyekkel szemben perek, amelyekben vagy ifjúságneveléssel, vagy a pártállam számára illegális szerzetesi életet folytató személyeket büntetnek meg, ítélnek el. Halálra már nem ítélnek egyházi személyeket 56 után, kivéve ugye az említett Gulyás Lajost, de ha belegondolunk abba, hogy 1961-ben ebben a fekete hollók ügyben 84 személyt ítélnek el 17 perben, és folytatnak le több mint 150 helyen egy időben egyszerre házkutatásokat, és nagyon sokakat tartóztatnak le, aztán hallgatnak ki. Tehát egy nagyon összeszedett, megszervezett eljárás sorozat zajlik országos szinten, hogy az egyházat megfélemlítsék. És hogyha akár Brenner János vértanúságára gondolunk, két személyt is elítéltek az ő meggyilkolását követően. Mind a kettőjüknek szerepe volt a gyilkosságban, de tudjuk ma már azt, hogy többen vettek részt az ő meggyilkolásában, és hiába ismertek a periratok, a nyomozati iratok, pontosan mi történt, ezt nagyon-nagyon nehéz rekonstruálni, akár a Brenner gyilkosságnál, akár más hasonló ügyeknél, mert hogy az eljáró személyek, akik részben a politikai rendőrség, részben karhatalmi egységek, részben párt emberekből tevődtek ki, hát ők a legkevésbé dokumentálták ezeket az eseményeket. És Brenner János vértanúságánál is részben nagyon-nagyon fontos az, hogy egy 26 éves fiatal papot, aki 2,5 éve pap, kicsalnak a plébániáról, egy haldoklóhoz hívják az éjszaka folyamán. Ő nem habozik, nem vár reggelig, hanem elindul egy fiatal emberrel, az oltári szentséggel a mellén, és amikor Rábakethelyről Zsidára, ahova hívják, a szomszéd faluba átérnek, akkor megtámadják. Ő, amikor a támadás éri őt, akkor nem elmenekül, hanem a haldoklóhoz megy, vagy oda szeretne eljutni, hogy az oltári szentséget elvigye neki, fel tudja neki adni a betegek kenetét. Erre már nem kerülhet sor. És amikor őt 32 készszúrás éri, ebben nem hal bele, döbbenetes belegondolni abba, hogy megszúrják 32-szer a testét, és él még, és az egyik elkövető rálép a nyakára, és a nyaki porc csontja eltörik, és úgy fullad meg. Hát ezt a nyomozati iratokból Káller Frigyes jogtörténész rekonstruálta, de hát a dokumentumok világa az azért sok mindent megenged, de amikor 2018 május 1-én sor került a Boldoggá avatására Szombathelyen, azt megelőzően a Boldoggá avatásnak része, hogy a Boldoggá avatandó személynek a sírját megnyitják, a földi maradványokat megvizsgálják, és akkor 2018 februárjában Szombathelyen a Szalézi templom kriptájában, ahol ő el volt temetve, egy vizsgálat keretében orvos szakértők vizsgálták meg a csontmaradványokat, és megmutatták, hogy valóban ez a nyaki porc csont el volt törve. Ezt nem lehet folytogatással eltörni, erre rá kellett lépni. Most ez a brutalitás, ezt azért tartom fontosnak mindenféle fórumon elmondani, mert pontosan leírja és mutatja a Kádár rendszer és a Rákosi rendszer, tehát az egész 1945 utáni kommunista diktatúra természetrajzát, világát, megtaposni egy fiatal 26 éves papot. Ebben benne van az egyházüldözésnek minden brutalitása, benne van az a fajta hozzáállás, hogy a pártállam hogy viszonyult az egyházakhoz, és benne van az, hogy ezt nem személyesen a pártközpont vagy Kádár János döntötte el, vagy a belügyminisztérium, hanem ott helyben, Vas megyében, vagy Szentgotthárdi járás területén a párt, a belügy emberei voltak olyan erősek, hogy ezt megmerték tenni, vagy meg lehetett ezt tenni. És hát ezekből a dokumentumokból, amennyit csak lehetett, feltártunk, felkutattunk, de nyilvánvalóan per újrafelvételre, eljárásra, megismétlésre nincs lehetőség. Ugye az elkövetők, mind a két elítélt már jelen ismereteink szerint réges-régen meghalt, sőt, az első elítéltet, Tóka Ferencet, akit először halálra ítéltek, majd a következő, mikor újra lefolytatták a bírósági eljárást, akkor életfogytiglanig tartó börtönbüntetést kapott, majd egy év után kiengedték, és a 60-as évek végén 70 000 forint kártérítést kapott ő, ami nem volt akkor kevés pénz, tehát tulajdonképpen elvitették vele a balhét, úgy ahogy a második elítélt, aki egyébként kihívta, Kócán Tibor, őnek is egy tiltott határátlépés ürügyén elfogták, és nyakába varták a Brenner gyilkosságot is. Mind a kettőknek volt köze a gyilkossághoz, de egy szervezett karhatalmi pártemberekből, rendőrségi emberekből álló csoport lépett föl, és ölte meg János atyát. Persze föltehetjük a kérdést, hogy miért. Mi érdeke van 1957-58-ban papokat eltenni láb alól a Kádár rendszernek? Az 56-os forradalom egy olyan helyzetet hozott Magyarországon, amikor az egész társadalommal szemben a Kádár rendszer véres megtorlást foganatosít. Az a felkelés, ami 56. október novemberében lezajlott, a forradalom és a szabadságharc, az megmutatta azt, hogy az embereknek elege van a diktatúrából, elege van abból a helyzetből, ami van, és ebbe mindenki részt vett. Papok, világiak, értelmiségiek, munkások, parasztemberek, az egész társadalom, és minden társadalmi csoportot igyekeztek megfélemlíteni, igyekeztek áldozatokat közülük kijelölni, kiválasztani és velük szemben fellépni, és hát a nyugati határ szélén egy szerzetesnek készülő, majd 50 után egyházmegyés keretbe kerülő fiatal pap egy elrettentő példa, hogy lám, aki ellenáll, aki nem tagozódik be, az így járhat. És az is döbbenetes, hogy amellett, hogy Brenner Jánost megölték, annak a fiúnak, aki kihívta az édesanyját, egy katona véletlenül lelőtte. Az egyik nyomozásban résztvevő rendőr furcsa körülmények között a kórházban kiesik az ablakon és meghal. Tehát nem csak, hogy van egy elrettentő gyilkosság, hanem azok, akik tudhatnak valamit, akiknek információik van, akik nem bírják azt a pszichés helyzetet, őket elteszik láb alól. Az 50-es évek brutalitása az nem csak a Rákosi korszak brutalitása, hanem a Kádár rendszer is ugyanolyan vérben, ugyanolyan brutalitásban gyökerezik, mint a Rákosi diktatúra. Erről talán egy kicsit kevesebbet beszélünk, mert a fejekben a 70-es, 80-as évek kicsit lazább, kicsit engedékenyebb kádári világa él, de Kádár a Rákosi rendszerben nőtt föl, volt belügyminiszter, és 56 után pedig ahhoz, hogy a forradalomat megtorolja, hogy a magyar társadalmat betagozza, örökre megpróbálja megtörni, annak ez mind-mind része volt.
Sós Viktor egyháztörténésszel készült interjúnk első részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Támadás érte Kárpátalját, Munkácsnál felrobbant egy drón, Ungvárnál is rakétákat észleltek. Senki sem sérült meg, és károkról sem számoltak be a régióban. Kárpátalját ezelőtt eddig egyszer érte csapás a háború során, 2022 tavaszán, amikor a Volóci vasútállomásnál csapódott be egy rakéta. Az események arra mutatnak rá, hogy tovább kell fokozni a béketörekvéseket, reagált közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Minden egyes nap újabb és újabb pusztítása jár, a háború eszkalálódásának veszélyét hozza magával, írta Szijjártó Péter. Változatlan Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja, ismertette Olaf Scholz német kancellár, egyúttal védelmébe vette az orosz vezetővel a minap folytatott telefonbeszélgetését. Scholz a brazíliai G20 csúcsra indulva a berlini repülőtéren adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, fontos volt Putyin tudtára adni, nem számíthat arra, hogy a nyugat feladja a kijevi vezetés támogatását. A német kancellár tekintettel Donald Trump amerikai győzelmére az elnökválasztáson beszélt arról is, nem lenne jó, ha Washington rendszeres kapcsolatban állna Putyinnal, európai vezetők pedig nem. A rezsitámogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésén keresztül biztosítottak maradnak, az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is, közölte a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy megszűnik viszont a rezsivédelmi alap. Varga Mihály aláhúzta, a 13. havi nyugdíj bekerül a költségvetésről szóló törvényszövegébe, amire így 2025-ben is és a következő években is számíthatnak majd a nyugdíjasok. A jövő évi büdzséről szólva kifejtette, az három fő pillérre épül, a jövedelmek vásárló erejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására, valamint a kis- és középvállalkozásokat segítő Demján Sándor programra. A tárcavezető közölte, 3,4%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és az idei 4,5%-os költségvetési hiány után 2025-ben 3,7%-26-ban pedig 2,9%-os hiány szeretnének elérni és megvalósítani, úgyhogy a beruházásokat is támogatják. Jövőre 3,2%-os éves átlagos inflációval terveznek. A kormány megvédi a nyugdíjasok juttatásait, erről is ír a most megjelent legújabb számában az ország legnagyobb példányszámú lapjaként a nyugdíjasokhoz eljutó Jókor magazin, közölte Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az idősek teremtettek biztos alapokat az utánuk jövő generációknak, ezért a kormánya mindig is nagy figyelemmel és tisztelettel fordul a nyugdíjasok felé. Hozzátette, hogy a biztonság is fontos, ezért indult a gondosóra program a 65 év felettieknek. Azok, akik december 1-ig igénylik a gondosórát, karácsonyig biztosan készhez kapják az eszközüket, ismertette a főtanácsadó még korábban a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt emlékeztetett, a regisztrációt a 0680-804-050-es ingyenes telefonszámon vagy a gondosóra.hu internetes oldalon lehet megtenni. Ma Magyarországon az egyik legbiztonságosabb befektetési forma a magyar állampapír, kisgyermekeseknek pedig a babakötvény, hangoztatta a lakossági állampapír stratégia megújításának koordinációjáért felelős kormánybiztos. Hornung Ágnes ismertette, az állam minden újszülött gyermek után életkezdési letéti számlát, rajta 42.500 forintot biztosít a gyermekeknek. Abban az esetben, ha ezt az összeget a letéti számlán hagyják, akkor 72.000 forintra nő a gyermek 18 éves korára. Ha viszont start értékpapírszámlát nyitnak és babakötvényt vásárolnak a gyermeknek, jóval kedvezőbb hozammal, állami támogatással már 136.000 forinttal indíthatják útnak a fiatal felnőttet. Még havi 10.000 forint esetében legalább 4.400.000 lesz a gyerek által, a felnőtt kora után felvehető összeg, emelte ki. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet napközben majd szakadozik, javulnak a látási viszonyok, a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A nyugati a szél többfelé megélénkül, kisebb eső zápor előfordulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Of your freedom. your confusion shames all of us, as if being a lady will make it easier. By being a lady, it will make love life clearer. I hope that you get what you think you want someday, baby. And I pray that you get the approval you're craving. This beautiful lady can overtake all of us. Funny, this kind of lady seems to make our lives clearer. I could turn on a leaf and let you burn, beg you for relief when it's my turn. Help me to help you, help me learn. Oh, lady, you make life breathe easier. But don't blame me if your life sheds a tear. The feverish time we spend alone, it soothes me. But too many days spent apart alone, they just confuse me. Part of being a lady, you love it when I miss you more. And without pontificating, it's you I'm adoring. I could turn on a leaf and let you burn, beg you for relief when it's my turn. Help me to help you, help me learn. Oh, lady, you make life breathe easier. But don't blame me if your life sheds a tear.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
ma november 18-án Jenő nevű hallgatóinkat és technikus kollégánkat köszöntjük sok szeretettel névnapjuk alkalmából. Nézzük a névnap eredetét. Honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé, török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Isten éltese tehát a névnaposokat és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Aki szakállal hordja a szemüveget, biztos nagy tudós a lélek, tudja jó, ha az imádott szempár nem mosolyog. Jaj, a földre zuhannak a csillagok. Nincs itt baj, hidd el nekem, megyünk át az életet. Néha jó, aztán megszokjuk már.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. November 18-a az év 323. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 43 nap van hátra. Ma van a római Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelésének emléknapja. A függetlenség napját ünneplik Lettországban az orosz birodalomtól való függetlenség 1918-as kikiáltásának emléknapja. Marokkó nemzeti ünnepe a mai, a függetlenség 1956-os kikiáltásának napján. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1783-ban született Perényi Zsigmond, magyar politikus, a főrendi ház másodelnöke, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja. 1787-ben született Louis Daguerre, francia díszlettervező, a fényképészet úttörője, a daguerrotípia feltalálója. 1804-ben született Klauzel Gábor, magyar politikus, a Batthyány kormány minisztere. 1825-ben született Lévai József, magyar költő, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt. 1828-ban született John Langdon Down, brit orvos, a Down-szindróma névadója. 1881-ben látta meg a napvilágot Rátkai Márton, Kossuth-díjas magyar színész. 1889-ben született Tildy Zoltán, magyar lelkész, politikus, miniszterelnök, majd köztársasági elnök. 1906-ban született Klaus Mann, német író. 1923-ban született Ellen Shepard, az első amerikai űrhajós. 1930. november 18-án született Maróti Lajos, József Attila díjas magyar költő, író. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1664. november 18-án halt meg Gróf Zrínyi Miklós, magyar költő, hadvezér. 1897-ben ezen a napon hunyt el Lechner Lajos, magyar építészmérnök, az 1879-es árvíz által elpusztított Szeged városa Lechner tervei alapján épült újjá. 1966-ban távozott közülünk Tardos Béla, magyar Erkel Ferenc díjas zeneszerző. 1980-ban hunyt el Maklári János, magyar színész, érdemes művész. 1986-ban hunyt el Berdos Lajos, Kossuth, Erkel Ferenc és Bartók Béla, Pásztor Editta díjas magyar zeneszerző, karnagy. 2020. november 18-án hunyt el Benkő László, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar zenész, billentyűs zeneszerző. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1626. november 18-án felszentelték a római Szent Péter és Szent Pál bazilikákat. 1865-ben a Kolozsváron megtartott országgyűlés deklarálta Erdély unióját Magyarországgal. 1905-ben ezen a napon megszületett az önálló Norvég királyság. 1956. november 18-án fél órán keresztül hatalmas magyar zászló lobogott a New York-i szabadság szobron. 1991-ben ezen a napon a szerb csapatok által augusztus 26-a óta tartó Vukovár-ostroma befejeződött, a várost védő horvátok a várost feladták. 1993-ban ezen a napon elfogadták Dél-Afrikában az új alkotmányt, így több mint 300 évnyi fehér uralom után a feketék is megkapták az alapvető emberi jogokat. 2002-ben ezen a napon az Európai Unió tagországainak külügyminiszteri értekezlete 2004. május 1-jét javasolta a 10 tagjelölt ország köztük Magyarország felvételének időpontjául. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Látszik a lábad a szoknya alól, valaki odaszól, eltévednék veled valahol. Gyere velem, utazunk oda, hol nem jár. Senki nem vár. Mindenki a játékból kiáll. Patakot az eső növeszti rég, így lesz egyre nagyobb az ég, kékben pompázhatna még. Ahol egyé lesz ez a kételem, oda várlak én szívesen, gyere nem vagyok idegen.
Visszahív utat tél. a ház. Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból